Schmidt Mária történész, a Terrorháza Múzeum főigazgatója, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják a romániai Maros-Szentgyörgyi cigányok. Hát mondjuk úgy hőstettéről is megemlékezett a Terrorháza Múzeum, de Puci Béláék nem lettek magyar nemzeti hősök. Miért nem ön szerint?
Én szerintem igen. Most, hogy kitüntettük őket, és Petőfi emlékdíjat kaptak, és könyv jelent meg róluk, és Bajnai Gordon miniszterelnök fogadta őket, és kisebbségi díjjal tüntette ki őket. Én azt gondolom, hogy jó úton vannak abba az irányba, hogy a magyar nemzeti hősöknek a panteonjába bekerüljenek. Természetesen van egy adósság, amit 10 év alatt felhalmoztunk, és amit csak most kezdtünk közösen törleszteni. Én azt remélem, hogy jövőre románok és magyarok közösen fogjuk a marosvásárhelyi eseményeket, a Fekete Márciust megvitatni a Terrorháza Múzeumban. Bírom ezzel kapcsolatban a Román Kulturális Intézetnek az ígéretét.
Ez
hogy...
1990-es történet. 30 év telt el.
Igen. Ezért...
Gondolja, hogy eltelt annyi idő, hogy erről már lehet beszélni?
Elkezdünk róla. Valamikor el kell kezdeni. Valamikor el kell kezdeni, és azt hiszem, hogy ez érdeke nem csak a magyaroknak, ez érdeke a románoknak is, és különösen érdeke a marosvásárhelyi lakosoknak, akiknek ez egy nagyon-nagyon fájó esemény, és még nincsenek túl rajta.
És mi fog történni, ön szerint, hogyha ezt megbeszélik? Itt Budapesten a Terrorháza Múzeumban.
Hát ha megbeszéljük egy konferencián Budapesten a Terrorháza Múzeumban, akkor remélem, hogy legközelebb Marosvásárhelyen is fognak erről beszélni, és hogyha egymással tudnak beszélni ott a helyszínen, akkor talán el lehet jutni oda is, hogy a bizalom lassan elkezd újraépítődni. Higgy el, hogy nincs szörnyűbb dolog, mint a testvérháború. És a testvérháború az nagyon-nagyon súlyos sebeket ejt. Felzabálja a bizalmat. És bizalom nélkül nem tud semmi működni. Tehát nekünk az az érdekünk, hogy újraépüljön a bizalom a marosvásárhelyi polgárok között, legyenek azok magyarok, románok, cigányok, és hogy újraépüljön a magyarok és a románok közötti bizalom. Minden lépés, ami ebbe az irányba történik, az a közös érdekeinket szolgálja. Ma egy olyan változásokat hozó helyzetben vagyunk, amikor a régiós összetartásnak különösen nagy szerepe van. És ahhoz, hogy a régió együtt tudjon fölépni a saját érdekeinek a képviseletében, ahhoz is bizalom kell. Bizalom nélkül nem megy semmi. Tehát nekünk minden rendezvényünk és minden intézkedésünk, ami a konferenciáknak a megszervezésére, a könyvek kiadására, a vitáknak a kezdeményezésére irányul, az a közös céljunk, hogy a bizalmat erősítsük.
A régión belüli bizalmat? Hát itt olyan...
A magyar társadalmon belüli bizalmat, a régión belüli bizalmat, a szomszédainkkal való bizalmat.
Igen, de azért mégiscsak akik ott részt vesznek, azok a magas kultúra képviselői, történészek, diplomaták, vezető emberek. Attól a népeink barátsága majd fog erősödni, hogyha ők szakmai kérdésekben meg tudnak egyezni? Vagy mikor hazamennek a minisztériumba, akkor kezdődik előről a csata?
Nem hiszem, hogy egy könyv, vagy egy konferencia, vagy egy kimondott szó meg tudja változtatni a világot. De azt se hiszem, hogy nem. Voltak olyan könyvek, és voltak olyan kimondott szavak, amelyek megváltoztatták a világot. Tehát mondjuk a Szolzsenyi Cinnek a Gulág Szigetcsoport című könyve, ez megváltoztatta azt, ahogy gondolkodtunk azt megelőzően a szovjet mondjuk Gulág rendszerről, és ahogy azóta gondolkodunk a Gulág rendszerről. Arthur Kösternek a Sötétség Gyűlében című könyve megváltoztatta a francia politikát, és annak a könyvnek az eredményeként nem nyerte meg a második világháború után a francia kommunista párt a választásokat. Az a két szó, amit második János Pál pápa kimondott lengyel földre lépve, hogy ne féljetek, megváltoztatta azt, ahogy a kommunizmusról és a Szovjetunióról gondolkodtunk. Tehát van a kimondott szónak hatása, és nem hiszem, hogy ezt le lehetne becsülni. Ha azt látják, bárki azt látja, hogy leülnek emberek, és őszintén beszélnek azokról a problémákról, amelyeket esetleg ők nem tudnának így kifejezni, vagy nem tudnának így összefoglalni, de valahol a szívük mélyén érzik, és hogy ezek kulturáltan tudnak erről beszélgetni, és megvannak azok a pontok, amikben egyetértenek, és amikben nem, az növeli a bizalmat. Maga az a tény, hogy azt látják, hogy egy asztalnál ülnek és beszélnek, annak is lehet hatása a bizalom növelésével kapcsolatban. Tehát meg kell tenni ezeket a lépéseket, nem tudjuk, hogy melyik lépés az, amire odafigyelnek, de ha nem teszünk ilyen bizalom erősítő lépéseket, nem várhatjuk el másoktól se, hogy megtegyék. Sokkal könnyebb, ezt nem vonom kétségbe, sokkal könnyebb Budapesten leülni és beszélni arról, hogy mi történt azon a fekete márciuson, mint Marosvásárhelyen megtenni ugyanezt. De talán, ha látják, hogy mi elkezdtük, és tudunk erről beszélni, talán ők is elkezdik.
Európai Emlékezet és Lelkiismeret platformja címmel egy platform létrehozásáról írtak alá egy nyilatkozatot, ha jól emlékszem, ide írtam magamnak októberben, ami egy koordinációt jelent. Milyen koordinációt jelent ez?
Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy azok az országok, amelyek megszenvedték a kommunista múltat, közösen, mint egy lobby erőként lépjenek fel európai és világ szervezetekben, hogy a saját történetünket, a saját múltunkat is meg tudjuk ismertetni azokkal, akik eddig erre nem nyitották meg a szívüket, a fülüket, az eszüket, és rá tudjuk irányítani a figyelmet arra a történelmi tapasztalatra, amit mi halmoztunk fel az elmúlt évtizedek alatt. Tehát, hogy ne legyen olyan egyoldalú az a történelem szemlélet, ami a nyugat-európai mondjuk országokat jellemzi, hogy az Európai Unió, az Európai Parlament egy kicsit több érzékenységet mutasson a mi fájdalmunk iránt is, mint ahogy mi is mutatunk érzékenységet az ő problémáik iránt. Tehát ezt akarjuk elérni közösen, és ez egy jó lépés, és Prágában gyűltünk össze az összes ilyen témával foglalkozó szervezet, kutatóintézet, múzeum, állambiztonsági levéltárak, és így tovább képviselői, hogy ezt a közös érdekképviseletet megszervezzük.
És arról van tudásuk, sejtésük, hogy az Európai Unió nálunk szerencsésebb országai miért nem fordulnak felénk nagyobb empátiával, amikor a mi kommunista időszakunkról beszélünk? Mert szokták azt mondani, hogy ezek tulajdonképpen testvérországok, egy táborba valók voltak, intézzék el együtt a problémáikat.
A nyugat-európai országok nem szenvedték meg a kommunista diktatúrát, a náci diktatúrát szenvedték meg, ezzel kapcsolatban vannak személyes élményeik. Ezen kívül Nyugat-Európában nagyon erős kommunista pártok működtek, sokan még mindig működnek, hát ne felejtsük el, hogy a mai napig is az egyik legellenszenvesebb kommunista az olasz köztársaságnak az elnöke, aki 56-ban a magyar forradalom ellen szólalt fel, és minket fasisztáknak nevezett a magyar forradalmárokat is. Nem emlékszem arra, hogy ezért azóta bocsánatot kért volna. Tehát Olaszországban például erős kommunista mozgalom van, Franciaországban is az egész időszak alatt nagyon erős kommunista mozgalom volt. A szociáldemokrata pártok mindenhol nagyon erősek, sokan kokettáltak a kommunista mozgalommal és Moszkvával. Az enyhülés politikája nagyon jelentős szerepet játszott, és a Szovjetunió elfogadása ezeknek a szociáldemokrata kormányoknak és politikusoknak a tevékenységébe. A nyugat-európai úgynevezett baloldali értelmiség nagy része kokettált a különböző kommunista ideológiákkal, ha nem is volt mindegyik Moszkva barát, de a Maoért azért többé-kevésbé lelkesedett, vagy Fidel Castroért, vagy Kambodzsáért, vagy tehát egyéb ilyen egzotikusnak tűnő kommunista kísérletekért. Ők nem tették meg azt, amit egyébként az írásaikban mindig elvárnak, amikor a szüleik meg a nagyszüleik generációjától számon kérik, hogy miért hallgattak, miért nem léptek fel a náci hatalommal szemben. Ők maguk eltűrték a kommunista bűncselekményeket, nem léptek fel ellene, nem leplezték le őket. Tehát ugyanezeket a kérdéseket saját magukkal szembe is föl kéne tenni ennek az értelmiségnek, amely a nyugat-európai tematizációt a kezében tartja és a diskurzust, és továbbra is ugye ez az értelmiség abban érdekelt, hogy megmaradjon ennél a tematikánál, ami olyan jól szolgálta az ő érdekeit, tehát hogy csak a nácizmusról beszéljen, csak a náci bűnöknek a leleplezésével foglalkozzon még mindig, mert azon a területen érzi magát biztonságba, ott pontosan tudja, hogy ő a jó oldal van, tehát az összes többi a rossz oldalon van, és meg akarja akadályozni azt, hogy mi bevigyünk más szempontokat ebbe a diskurzusba, mint mondom, azért, hogy a saját múltjával ne kelljen szembenézni. Tehát ez egy hatalmi harca magában az első perctől kezdve, és ebben a hatalmi harcban, ebben természetesen Nyugat-Európa vesztésre áll. Hiszen nem fogunk tudni egy közös európai identitásról beszélni, ha azok az országok, amelyek megszenvedték a másik diktatúrát, nem fogják tudni a saját történelmi tapasztalataikat is behelyezni erre a közös európai identitásba. Most azért állunk mi győzelemre, mert az európai, nyugat-európai identitás igen meggyengülni látszik ebben a gazdasági válság helyzetben, mert ezt ez az értelmezési keret, amiben a nyugat-európai vezető értelmiségiek az európai identitásnak a meghatározását megpróbálták az utóbbi 20 évben keretek közé szorítani, ez az értelmezési keret egy jóléti identitást feltételez, és ez a jóléti identitás, amivel ők a nemzeti identitásaikat fel akarták cserélni, ez a jóléti identitás most összedőlni látszik, és ez az ő identitásukban nagyon nagy bizonytalanságot eredményez, tehát amikor bizonytalan valakinek az identitása, akkor egy kicsit több befogadó készséget kell, hogy mutasson erős más identitások felé, és a mi identitásunk, akik megszenvedtük a kommunizmus diktatúráját és megszállását, nekünk erős nemzeti identitásunk van, és erős antikommunista identitásunk is van a náci ellenes identitás mellett. Tehát fogunk tudni kínálni nekik valamit az ő meggyengült identitásuknak a megerősítésére, és remélem, hogy fognak élni ezzel a lehetőséggel.
Miért lennének a nyakukba az eredetileg meglévő bűntudatuk mellé egy másik bűntudatot?
Úgy látom, hogy a nyugat-európaiak nagyon szeretik a bűntudatot. Nagyon szeretik az áldozati kultúrát, hát a Nyugat-Európának a gyengesége abból fakad, hogy a 70-es évek óta egy áldozati kultúrát preferálnak. Hát ma Nyugat-Európában minél nagyobb áldozat valaki, annál nagyobb sztár, hogy így fejezzem ki magam idézőjelbe. Én nem hallottam nyugat-európai diskurzusba olyat, hogy valaki hős lenne, és ezért tisztelnék. Hát Nyugat-Európa föladja, ezért van ilyen rossz állapotban Nyugat-Európa, mert nincsenek hősei, föladja az értékeit, defenzívában van, félni szeret, az áldozatokat preferálja, és retteg. És egyébként a jóléthez, a jólét tére alapozza ezt az identitását, és ennek a jólét identitásnak az egyik alapélménye, hogy állandóan retteg mindentől és fél.
De hogy akarják rávenni őket, a véleményformálókat, akik önök szerint, ön szerint még mindig meghatározzák a diskurzus kereteit, hogy ezeket a szempontokat fogadják el?
Nem mi fogjuk rákényszeríteni őket, a valóság. Az élet kihívásai. Mert amíg valaki jólétben van, és amíg valakinek az a legfontosabb attribútuma, mint mondjuk egy nyugatnémet, vagy egy nyugat-európai diskurzusnak, ahol azért megy a meccs, hogy kifél jobban, és kifélti jobban a bébifókákat, a kihaló állatokat, kifél jobban az eljegesedéstől, a felmelegedéstől, a kihűléstől, a zuborkától, a nem tudom micsodától, amíg ilyen témákra próbálja a figyelmet összpontosítani, és egyébként megteheti, mert a dolgok rendben vannak, addig ez elmegy. De amikor összeomlik körülötte a világ, és iszonyú problémákat rak az asztalra, akkor ezek a műbalhék, hogy így fejezem ki magam, ezek tűrhetetlenné válnak. Ma valós problémák vannak, ma valós kérdések vannak. Ez a Nyugat-Európát vezető baloldali értelmiség, ez lekéste a randevút a valósággal. Hát ezek nem értik a világot. A valóságot mi hozzuk be, mert mi mindig a valóságba voltunk kénytelenek élni. Mi nem ahhoz vagyunk hozzászokva az elmúlt 50 évben, hogy minden évben jobb és jobb, mindig többet és többet kapunk, anélkül többet adjunk nálunk, mindig két lépés előre, három hátra. Hát mi hozzá vagyunk szokva, az alkalmazkodni kell, hogy semmi nem megy könnyen, és hogy mindenért meg kell harcolni, és amikor úgy érezzük, hogy ott vagyunk, na akkor kapunk még egy maflást. Tehát erről szól a mi életünk az elmúlt, egész 20. században gyakorlatilag.
Gondolja, hogy ez a tapasztalatunk, ez most kelendő lesz?
Jaj, nagyon, nagyon. Hát mi válságkezelésbe professzorok vagyunk, mi újrakezdésbe egyetemi tanárok vagyunk, nálunk mindenki el tudja mondani, hogy hányszor kell lábra állni. De azok, akiknek az elmúlt 50 évben az volt a legnagyobb problémájuk, hogy most egyébként fizete a szociális ellátó rendszer operajegyet, vagy nem, tehát azoknak most nehéz időszak fog elkövetkezni. Tehát azt tudom mondani, hogy az élet rákényszeríti azokat a nyugat-európai értelmiségieket, akik a 70-es évek óta annyira konzervatívvá váltak, hogy képtelenek egy új gondolatot befogadni, immár több mint 4 évtizede, ezeknek lejárt a lemez. Tehát az élet olyan kihívásokat fogalmaz meg nap mint nap. Hát látjuk, hogy mi van, látjuk, hogy milyen kérdések tornyosulnak előttünk, mondjuk Nyugat-Európában és egész Európában. Tehát ebből az attitűdből, ahogy ők állnak a dolgokhoz, nem fognak tudni válaszolni semmire. És nagyon is kapóra fog jönni nekik a mi tapasztalatunk.
És ebből például rendeznek konferenciát? Mert akkor kíváncsi vagyok, igen, hogy kit most hívna meg?
Hát most tervezünk jövő év elejére egy konferenciát, aminek az a munkacíme, hogy mi lesz veled Németország, és hát németeket hívunk meg. Egy-két olyan gondolkodót, akivel el tudunk kezdeni erről beszélni, például Németországról. Hát Németország Európa kulcsországa. Hát Németország nélkül nem megy. De nem tudom, hogy vele megye. Tehát ezek nagyon nagy kérdés.
Van más választásunk?
Én nem tudom, hogy nekünk van-e más választásunk, én nem tudom, hogy Németország mit gondol erről. Én nem látom, hogy Németország gondolkodna-e arról, hogy mi lesz velünk, mi lesz Európával. Én azt látom, hogy Németország a GDP-ről gondolkodik, meg az adósságról gondolkodik, meg a költségvetési hiányról.
És jó, nem... Sem, azért arról is gondolkozik, hogy mennyi pénzt tegyen be az ő adófizetői
pénzéből. Igen, de ez lényegtelen.
Arról,
ez,
hogy mondjuk, de ne, az mi előbb, is túléljük.
Nem erről szó. Tehát én nekem pont ez a problémám, az előbb beszéltünk erről. A pénz, a gazdaság bizalom kérdése. Nem az a baj, hogy Európának rossz a gazdasága, Európának nem rosszabb a gazdasága, mint 3 évvel ezelőtt. Az a probléma, hogy a rendszerből kiment a bizalom. Nincs bizalom. Nincs bizalom, és ennek alapvető okai vannak, társadalmi okai vannak, mély okai vannak. És ezekről a dolgokról soha nem beszélnek. Európáról úgy beszélnek azok az emberek, azok az eurokraták, akik ott ülnek Brüsszelbe, mintha ez a pénzről szólna, mintha ez a költségvetésről szólna, mintha ez az adósságról szólna. Nem hallok soha egy mondatot az értékekről, arról, hogy miért fontos Európa, mi a mi szerepünk, hogy gondolkodunk a világról, mit gondolunk egymásról, milyen szerepet akarunk mi betölteni, milyen értékrend mellett áll ki Európa. Hát régen arról volt szó, hogy ez egy értékközösség. Én nem hallottam egy értékre utaló mondatot az elmúlt időszakban. Enélkül nem fog menni. Nehogy azt higgye, hogy ezt a kérdést, ami Európában van, vagy a világban, hogy ezt anélkül lehetne helyreállítani, hogy a bizalom helyreálljon. És a bizalom az nem arról szól, hogy mennyi a költségvetési hiány. Az arról szól, hogy a társadalmak milyen állapotban vannak. És Nyugat-Európa társadalmai drámai állapotban vannak.
Hozzánk képest?
Igen. Demográfiailag nagyon-nagyon rossz állapotban
van. Mi is óriási bajban vagyunk. Ennél még ők rosszabb állapotban vannak.
Igen, Németország rosszabb állapotban van demográfiailag. És nagyon nagy problémák lesznek. És identitás problémája van Németországnak. Ez a legnagyobb baj. Az identitás a legnagyobb probléma. Magyarországnak rendben van az identitása. Romániának rendben van az identitása. Lengyelországnak rendben van az identitása. De Németországnak nincs rendben az identitása. Én nem hallottam egy németet az utóbbi időbe, aki azt mondta volna, hogy igen, én német vagyok, és erre büszke vagyok. Most csinálta az egyik amerikai író átment Németországba, és csinált egy interjú kötetett fiatalokkal, és feltette nekik azt a kérdést, hogy Franciaország megtámadja Németországot. Háborúzni kéne a hazátokért. Elmennétek katonának? És nem volt egyetlen egy német fiatal, aki azt mondta, hogy hajlandó lenne a hazájáért harcolni.
És gondolja, hogy nálunk sokan lennének?
Biztos vagyok benne, hogy nem vagyunk ilyen rossz helyzetben. Tehát azért ne felejtsük el, és ez is egy nagyon nagy probléma, ez is egy történelmi probléma, hogy mi ott voltunk, amikor a rendszert meg kellett dönteni. A magyarok ebben részt vettek, a rendszerváltoztatás, és ez is erről is fogunk egy konferenciát csinálni, hogy miért nem merjük nevén nevezni azt, ami 90-ben történt. Ezt a rendszert mi változtattuk meg, százezrek voltak az utcán, amikor a Dunánról volt tüntetés, amikor a román falu rombolás ellen volt tüntetés, amikor Nagy Imre újra temetéséről volt szó. Hát ne felejtsük el, hogy Orbán Viktor volt az, aki először kimondta június 16-án, hogy szabad választást akarunk, és azt akarjuk, hogy a szovjet csapatok menjenek ki. Az egész térségben, az egész régióban ő mondta ki először. Ezek a dolgok identitást adnak egy országnak. Amikor kellett, ott voltunk mindannyian, 56-ban is ott voltunk. Ott voltunk az utcán. Mi nem tűrünk el mindent. Ez a magyar nemzetnek ad erőt és identitást. Tudjuk, hogy kik vagyunk, tudjuk, hogy mik a fontos értékek. A szabadság az a magyaroknak mindig is egy nagyon fontos érték volt, és tudtunk érte harcolni. És megvannak a történelmünknek ezek a pontjai. Nem véletlenül mondták azt a németek. Ez is egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és ezzel is érdemes ennek foglalkozni, hogy amikor összeomlott ugye a szovjet birodalom, és az NDK polgárai Magyarországon keresztül a lábukkal szavaztak az NDK ellen is arra, hogy elhagyják azt az országot, mert nem hajlandóak ott élni többet. És százezer és millió számra tüntettek Lipcsében, Drezdában, az összes városban. Hát megmutatta magát az NDK polgár, a német polgár, hogy elege van, hogy odaáll, hogy nem akarja többet. Milyen szót használ a német értelmiség ma? Az utolsó kommunista párt főtitkárnak, az Egon Krenznek a kifejezését, a vendét, a fordulatot. Nem fordulat volt, népakarat volt. Nem fordulat volt. Ez, és nagyon-nagyon meg tudják egy dolognak a jellegét határozni azzal a szófegyverrel, a nyelvi fegyverrel, amit használnak. 89-90-ben ez a térség, Közép-Európa történelmet csinált. Ott voltunk, a nép csinálta, ha kell, akkor használjuk, forradalom volt. Ez a mi történelmi érdemünk. Ne hagyjuk ezt egy szófordulattal elvenni azért, mert a nyugatnémet értelmiségieknek ez kellemetlen, és arról beszélnek, hogy rendszerváltás, meg fordulat. Nem. Itt a nép a saját akaratát juttatta kifejezésre. Azt az akaratát, hogy szabad akar lenni, és független. És ebbe benne voltak a lengyelek, már beszéltünk erre, benne voltak a magyarok, nagyon masszívan, benne voltak a románok, hát mi történt Temesváron, Tőkés, Bukarest? Erre nekünk büszkének kell lenni, ez identitást ad. Ez identitást ad. És ezt a Németország, ezt a részét például a saját polgáraival szembeni elnyomásként használja. Hogy nem azt mondja, hogy igen, keletnémet testvéreim, igen, ti megszenvedtétek ezt az időszakot, de amikor kellett, akkor kiálltatok, és megmutattátok, hogy nem akartok többet szabadságba élni. Nem, a nyugatnémet értelmiség elnyomásként használja a keletnémetekkel szembe azt a kifejezést, hogy ez csak egy fordulat volt. Mert lett volna fordulat a szovjet birodalom összeomlása? Hát ennél nagyobb történelmi változás, ennél nagyobb történelmi esemény nem nagyon volt.
Újabb szenvedélyes konferenciának nézünk elébe. Schmidt Mária, köszönöm szépen.